8 óra 11 perckor köszöntöm kedves hallgatóinkat. A napindítót hallják a budapesti stúdióból. Tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Horváth Zoltán atyát, az Avilai Nagy Szent Terész templom esperes plébánosát. Jó reggelt kívánunk, Zoltán atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Jó reggelt kívánok, mindenek kiament.
Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, felkérésünket, és nagyon várjuk a beszámolódat. Elbúcsúztunk Ferenc pápától, a nagyszerű lelkipásztortól, csodálatos embertől, és lehetne sorolni a jelzőket az ő nagyszerűségéről, és egyszerűségéről, szerénységéről. És azt hiszem, hogy nagyon méltó és megrendítő módon búcsúzott akár Róma, hiszen Róma püspökeként is búcsúztunk tőle, és hát a világegyház és az ott lévő zarándokok és a sok-sok megemlékezés Európában és az egész világban. Hogy érezted magadot? Mi az a legfontosabb történés, ami megragadott téged, megrendített?
Hát az egyik dolog ebben, ugye, hogy 166 ország vezetője, király, elnök, miniszterelnök képviseltették magukat valamilyen szinten, ami azt gondolom, hogy egy óriási dolog. Tehát, hogy az is ott volt, aki mondjuk nem keresztény, vagy nem katolikus, vagy az is ott volt, aki úgy érezte, hogy talán az életében nem mindennel értett egyet vele, de egy olyan formátumú embertől, nyilván egy világi így gondolkodik, vezetőtől búcsúzott, akit úgy érezte, hogy ott kell lennie. Tehát én azt hiszem, hogy ha csak azt a részét nézzük, hogy egy ország vezetőjétől köszönnek el az emberek, mint a Vatikán államfőjétől, hogy így mondjam, az, hogy ennyien elmennek a temetésére, ezt nem hiszem, hogy bárki másnál megtörténhet. A másik, ami mondjuk számomra, amit kérdeztél, a legmegrendítőbb volt, azok a pillanatok, amikor az a hatalmas zarándok tömeg, akik betöltöttük a Szentpéter teret, a Szentpéter tér szemben lévő Via Conciliationét, azt a hosszú utat, amelyik ugye a Szentpéter térre vezet egészen az Angyalvártól, tehát a Tiberisnek a partjától, színültig emberrel, és pillanatokra egy-egy, mondjuk a Ré bíborosnak a búcsúztató prédikációja utáni csendben, visszenéstelen csendben tud lenni egy tömeg. Tehát azért a tömegben mindig valaki mocorog, szól valamit nyilván, de nem volt. Tehát ezek a döbbent csendek, ezek ilyen több alkalommal is volt, mondjuk a szentáldozás után is ugye a csendben, olyan óriási dolog volt, hogy és aztán ezekben úgy megérzi az ember, hogy itt most, aki itt van, az azért jött, hogy gondolkodjon, felidézzen emlékeket, imádkozzon. Tehát ez a hatalmas tömeg képes volt áhítatos lenni. Tehát ez megint egy olyan pillanatok voltak, ami megrázó az ember számára, mert mondom, egy tömegben, hogy csönd legyen, hát az olyan ritkán fordul elő, mindenki beszél, vagy telefonál, vagy csak valamit csinál, ugye, pláne szabadtéren még jobban úgy érzi, hogy lehet ilyet csinálni. De nem. Tehát ez volt számomra a döbbenet. A másik, amikor szintén a Szentbeszédben, ugye a második részében lett egyre személyesebb a prédikáció, vagy ez a búcsúztató, ott már szinte mondatonként megtapsolta a tömeg, amit mondott.
Mit hallott.
Igen, tehát, hogy amit hallott, igen, hogy kifejezte azt, hogy egyetértek vele, én is így gondoltam, vagy én is így éreztem, én is ezt láttam benne, mikor ugye sorolta, hogy mi mindent csinált, vagy mi mindenkivel találkozott, stb. Tehát, hogy ezek mind a nagy erőfeszítések, tehát, hogy tényleg az utolsó pillanatig, ameddig kórházban nem került, ő fogadott, de még utána is találkozni akart az emberekkel. Tehát ezek olyan fontos dolgok, amelyeket mondjuk itt a magyarországi látogatásnál is megéreztünk, hogy tehát akivel éppen beszélt, ő azé volt. Tehát most hiába volt ott nem tudom hány ezer ember, ő akkor csak azzal az emberrel foglalkozott, aki előtte áll.
Tehát, ez egy óriási dolog.
Ez egy nagy ajándék, hogyha valaki ezt meg tudja valósítani, és nem közben azt, hogy gyere, hogy még hányan állnak sorba, vagy még hozzászólnak, vagy csak nem, most csak azért az emberé vagyok. Ő akar Krisztusról hallani, és nekem róla kell beszélnem. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos tulajdonságok.
Számunkra nagyon megrendítő volt az is, hogy ugye az utolsó óráiban, amikor áldást adott a városra és a világra, és ránk természetesen, és aztán ez már az utolsó óráiban volt, mert aztán másnap reggel már elment közülünk, és láttam egy fotót, én végignéztem ezeket a videókat, rengeteg készült róla, amikor ugye kitolták a Szent Péter téren a pápa mobilba, amikor már látszott rajta, hogy nagyon gyenge. És láttam egy olyan fotót róla, megállítottam a képet, ami így olyan mosoly volt az arcán, amiben minden benne volt, hogy itt vagyok köztetek, de többet már nem lehetek itt. Ez pontosan ez fogalmazódott meg bennem, de az olyan szeretettel vette körül mindenkit ezzel a arc kifejezésével, és azt is olvastam, hogy az ápolója, aki mindig vele volt, és aki tolta, megkérdezte, igen, hogy hát kimehetünk-e a térre, mit gondolsz? Kiviszel engem? Igen. És utána megköszönte.
Igen, hogy menni fog. Igen, tehát hogy menni fog. Azt mondta az ápoló, igen, menni fog. És érdekes, amit mondasz, mert én nekem meg éppen azt tűnt fel, hogy ugye az Urbi et Orbi áldásnál, mint ebben a pápa mobillal körbe járva a tömegben, nem volt mosoly az arcán, de ezek szerint, ezt én nem vettem észre, amit te most említettél, ezek szerint azért volt, tehát csak nem úgy, hogy mindig mindenki,
hát ez egy-két pillanat volt. És így a búcsúzás volt az arcán. Uh-huh, és neki uh-huh. nagyon fontos volt, hogy ott legyen az emberek között, hiszen ezért ambicionálta annyira az ápolójánál is, hogy kíváncsi volt a véleményére, hogy vajon meg tudjuk-e tenni ketten így együtt, igen, a Jóisten segítségével. Igen. Zoltán atya egy-két dolgot az ő szolgálatával kapcsolatban, ugye amikor megjelent a balkonon a megválasztása után, ez a közvetlenség, ahogy köszöntötte az ott lévőket és a világot is tulajdonképpen, és a Borna Szera jó estét kívánok, ugye ez nagyon fontos volt, és nagyon meghökkentő volt, és szokatlan. És utána ez követte az ő intézkedése, ugye a Vatikánban, meg a világban, meg a 60 országban látogatás. Nem tudom, hogy az ő egyénisége, személyisége, a dél-amerikai mentalitás, ahol nevelkedett, élt, és ott aztán eljutott végül is a bíborosig, hogy ez honnan származhat?
Hát egészen biztos, hogy az ország és az a mentalitás, az a latin-amerikai világ, ez ilyen közvetlen és természetes. Tehát itt nincsenek úgy kialakult konvenciók személyekkel szemben, mint esetleg nálunk Európában, ez természetes. Ott mindenki mindenkivel beszél, mindenki mindenkit megszólít, és nem csak megszólít, hanem meg is érint. Tehát ez egy nagyon érdekes kommunikáció, hogy úgy beszélek a másikhoz, hogy fogom a kezét, a karját, és így tovább. Tehát ez a személyesség és természetes viselkedés egymással függetlenül attól, mondom, hogy ki csoda, vagy kinek milyen bőrszíne van, vagy ki hány éves, vagy ki nő, ki férfi. Tehát ugye nálunk azért Európában egy más kultúra van, és kialakult az, hogy hogy adunk meg tiszteletet egy nőnek, vagy egy nálam magasabb rangúnak, vagy idősebbnek, vagy stb. Nem arról van szó, hogy tiszteletlenek lennének, hanem arról van szó, hogy közvetlenek és természetesek. Tehát nem kezdenek el viselkedni valaki előtt konvencionálisan, hanem természetesen viselkednek. Tehát azt is ő csinálta először, hogy mondjuk egy kisbabát váró anyukának a hasára ráteszi a kezét.
Igen, ezt láttam én is egy ilyen képet. Tehát ezt nem láttam előtte. Úgyhogy ezt gondolom, hogy megdöbbentő volt, de annyira természetes volt, és annyira szeretet áradt mindenből, hogy szerintem ez egyszerűen magával ragadta az embert. Sajnos kevés az időnk, de azért szeretném megkérdezni, nagyon sok kérdést megfogalmaztam, de nincs idő. Mindenkinek helye van az egyházban. Ugye ezt nem szabad másképp értelmezni, mint ahogy itt most mondjuk. Tehát nem lehet így vagy úgy mondani dolgokat ezzel kapcsolatban. Neked mi a véleményed erről? És a kérdés második fele az, hogy mi volt az ő intézkedéseinek a legnagyobb hatása az emberiségre, a világegyházra?
Igen, tehát mindenkinek helye van, tehát ezt ő saját maga is kifejti sokszor, hogy annak is, aki még nem hisz Krisztusban, nem jár szentmisére, de vágyakozik az igazságra, a szeretetre, az irgalomra. Tehát volt is egy ilyen hasonlata, ugye, hogy az egyház hálójába mindenféle hal ott van, és mindenkinek helye van. Tehát, hogy ez megint egy nagyon fontos, mert nyilván, hogy mi katolikusok úgy érezzük, és ez teljesen így is van nyilván, hogy az igazságot, a tradíciót, stb. Mi hordozzuk, és jöjjenek ebbe az egyházba az emberek, de az emberek megszólítása, meghívása az azért nagyon-nagyon fontos, és nem úgy, mint a múltban volt az egyháznak hibája, hogy ezt erőszakkal tette, ugye, tehát meghódította az embereket, és kereszténynek kellett lenniük, hanem hogy vonzóvá tenni Krisztust és az ő egyházát. Tehát ő ebben tett nagyot, én legalábbis úgy érzem, hogy vonzó legyen ez az egyház, ez egy olyan egyház legyen, amivel szívesen én is ott akarok lenni. A másik, amit kérdeztél, hogy milyen cselekedetei, hát nyilván, hogy a Vatikánon belül a kúriának a megreformálása, amit nyilván nincs még kész, de ez egy hosszú folyamat, de ennek az elindítása, vagy amit úgy nevezünk, ugye, hogy szinodalitás, tehát, hogy együtt haladni az emberekkel a jövő felé. Az egyház mindig megújul, semper reformanda. Nem azt jelenti, hogy a világhoz kell alkalmazkodni,